Mennyei édesatyánk, ha te nem szólsz, akkor az ember is szól, talán a fülünkig, esetleg az értelmünkig elér, de a szívünkig nem mehet. Jöjj, Szentlélek, itt vagyunk előtted, kiszolgáltatjuk magadat nekünk, írjad szívünkbe Jézus kereszthalálának, feltámadásának teljes valóságát, hadd éljünk a te jelenlétedben. Amen. Szeretett testvéreim, ezen a néhány estén és a vasárnap délelőtti istentiszteleten Jézusnak a samáriai asszonnyal folytatott beszélgetését, ez a történethez kapcsolódó szereplőket szeretnénk megnézni, megtekinteni, és kérni Istent, hogy ezeken keresztül beszéljen személyesen velünk is. Hallgassuk meg János Evangélium a 4. fejezetének bevezető első 14 versét. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítvány szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie. Így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk is, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Amen. Biztos mondtátok már, talán több személynek is, hogy olyan jó, hogy itt voltál. Szorongva mentetek a kórházba, és megköszöntétek valakinek, hogy köszönöm, hogy elkísértél, és velem voltál a vizsgálat alatt. Miközben a munkahelyeteken óriási veszekedés tört ki, belépett valaki, nem a főnök, és elcsitultak az indulatuk. Sokszor tapasztalhattátok már, hogy valakinek a személye jelenléte, mintha meggyógyította volna azt a helyzetet, megnyugtatta volna a lelkünket, gyógyító jelenléttel volt mellettünk. Az édesapa elvitte testileg és szellemileg is sérült gyermekét az orvoshoz, utolsó előttiek voltak. Velük szemben ült egy középkorú férfi, de az édesapának muszáj volt kimennie. Többször elmondta a fiának, maradjál itt, apa mindjárt visszajön. Lehet, hogy a bácsit behívja az orvos, de te akkor is maradjál itt, apa visszajön. Ne csinálj semmit, ne mozdulj el. Amikor az édesapa visszatért a mosdóból, megdöbbenve látta, hogy a fia nincs a helyén, szemben ül az előttük várakozó beteg mellett, és az a beteg mérhetetlenül sír. Azonnal megszólalt: Uram, ne haragudjon, Uram, bocsásson meg! A fiam nem tudja kontrollálni, hogy mit tesz, meg mit beszél. Mire ránézett az a síró férfi, és azt mondta, hogy Uram, a fia idejött, átölelt engem. Engem 15 éve nem ölelt meg még senki. Oda lép valaki, megöleli, és az az ölelés, az egy gyógyító ölelésé vált. Bizonyára vannak olyan tapasztalataitok, amikor átéltétek, hogy valaki jelen van. És ha úgy vagy most itt a templomban, hogy te azt mondod, hogy nem vagy hívő, talán abban sem vagy biztos, hogy Isten létezik-e, de láttál egy gyönyörű tájat, a természetben érezted azt a csodálatos illatot, vagy láttad az állatoknak az életét és a jókedvét, és talán rádobbant a szíved, ha van mennyország, akkor az valami ilyesmi lehet. Kérlek, gondolj erre az eseményre. És ha te ismered már Istent, Jézusnak a gyermeke vagy, akkor ilyen helyzetekben tudom, hogy te nem azt mondod, hogy ilyen lehet a mennyország, hanem azt, hogy az Isten van itt. A piac elhallgatott, pedig elég zajos volt. Az egyik árus pakolt, egy ember pedig ment utána, és nagyon agresszíven átkokat szólt rá. Egy idő után az árus lerakta azt a dobozt, amit vitt, megfordult, és mivel mindenki csendben volt, a környezete hallotta, ennyit mondott. Ismeri maga Jézust? És az átkokat ordító az ember elhallgatott, és annyit mondott, hogy nem, nem. És megfordult, és csendben elment. Te hívő emberként, ugye olyasmire gondolsz, hogy ott volt az Isten? Ott volt a Krisztus a teljhatalmával, ott volt, aki megtöri az átkokat, ott volt, aki leoldja a bilincseket, ott volt, aki oltalmazza a saját gyermekeit. Tanúja voltál, hogy jelen van az Isten, és az Isten gyógyít, rendez, helyretesz sok mindent. Mint az össze-vissza szétszórt vas reszelékeket, rendezni tudja egy közelükbe kerülő mágnes. A jelenlétről szeretnék szólni. A gyógyító jelenlétről. A világunkban annyira virtuális térben élünk már. Nem vagyunk szó szerint jelen. Csak beszólunk, bekiabálunk, irogatunk egymásnak, kiadjuk a haragunkat, próbálunk békességet teremteni. De hogy lehetünk jelen? Talán egy kijózanító kérdéssel. Főnök, mire haragszik tulajdonképpen? Miért lett mérges? Talán egy közeledéssel. Már egy éve itt lakik a szomszédunkban, meghívhatom egy kávéra. Üljünk le beszélni. Talán egy bocsánat kéréssel, vagy épp a bocsánat, vagy önmagunk elfogadásával. 4 alkalommal szeretnék szólni Jézusnak a samáriai asszonnyal való találkozásairól, lelki érintéseiről, hogy az elfogadás, az őszintesség, a bizalom, az asszony személyének az értékelése miként repesztette meg ennek az embertársunknak a nagyon-nagyon eltorzult és megsebzett önértékelését. Mi mozdította ki abból az állapotból, hogy kerülte a konfliktusokat, hogy mindent elkövetett, hogy a lehető legkevesebb fájdalom érhesse őt? A röntgen kimutatta, hogy meg kell műteni a vállamat. Nem tudom rendesen mozgatni. Azt mondta az orvos, mikor nézte a felvételt, hogy hát maga fel se tudja emelni a kezét. Mondom, dehogy nem, fel tudom emelni, és fölemeltem a kezemet. Azt mondja, az nem lehet. De! Megint fölemeltem. Nézd az orvos, emelje fel még egyszer. Azt mondja, maga csal. Hát mondom, hogy csalnék, fölemeltem a kezemet. Hát azt mondja, maga akkor is csal. És most nem akarom utánozni, ilyen különleges mozdulatokat tettem. Miért? Hogy az ott levő gócot, ami miatt nem tudtam rendesen mozdítani, kikerüljem a mozgással, hogy ne fájjon. Hányszor fordul ez elő? Nem a problémát orvosoljuk, nem a gócot tüntetjük el, hanem úgy élünk, úgy teszünk, hogy minél kevesebbet fájjon. És sajnos el fogunk oda is jutni, hogy nem csak gyógyult ennek az asszonynak a személyisége, nem csak gyógyult a környezetén, nem csak gyógyult a környezete, hanem nagyon-nagyon hamar vissza is tudtak rendeződni abba a régi kerékvágásba, amelyben éltek. Egész életünk egy tanulási folyamat. Egyikünk sem tanult volna megjárni, ha nem lett volna bátorságunk elengedni szüleink, nagyszüleinknek vagy a testvéreinknek a kezét. De elengedtük. Átléptünk egy határon. A tanulási folyamatban akkor tudunk a legtöbbet megtanulni, ha kilépünk a saját biztonságos környezetünkből, a komfortzónánkból. Egy hívő embernek hol van a biztonságos környezete? Hol van a komfortzónája? Bíztam benne, hogy mondjátok, hogy a gyülekezetben, a templom falai között. A nem hívő embernek hol van a komfortzónája? A hozzá hasonlóan gondolkozók között. Csak mikor mindannyian hívők, nem hívők megmaradunk a saját köreinkben, az a veszély fenyeget bennünket, hogy megmaradunk a saját gondolatainkban, megerősödünk a saját beidegződéseinkben is. De ha kiléptek a komfortzónátokból, ha keresztényként kimentek a vásárra, kimentek a piacra, megjelentek a közéletben, mint keresztény emberek, biztos, hogy nagyon intenzív ingerek fognak érni benneteket. Minden kilépés egy határ átlépést jelent. Ti, akik ismeritek a Bibliát, emlékeztek Jézus mondataira, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét. Jézus a határátlépésekről beszél. Tagadjam meg magamat, lépjek ki a saját kis biztonságos zónámból. És tapasztaltátok bizonyára, hogyha meg akarom tartani, be akarom osztani az időmet, ha nincs készség bennem, hogy hagyjam, hogy a környezetem akár felülírja, vagy Isten inspiráljon, akkor épp az Isten csodáiról fogok lemaradni. Jézus miközben Samária földjére lépett, azokhoz megy, akik őt alapból ellenszentesnek ítélték meg, mert zsidó. Ez egy nagyon távoli történet. Nem is értjük, hogy mi lehetett a probléma. De hogyha arról beszélnék, hogy Dunántúlon katolikus és protestáns, de beszélhetek Békés Szent Andrásról is, ahol 100 évvel ezelőtt még késne mentek a legények, ha az Éren átment egyik a másik területére. Ha arról beszélek, és nem tudom nálatok ez érzékeny kérdése, de Szarvason igen, hogy cigány és nem cigány, a nem cigányok minket magyaroknak neveznek, cigány és magyar, de remélem érzelmileg nem viszlek félre benneteket, baloldali és jobboldali, kormánypárti és ellenzéki, hívő és nem hívő, hívő, de nem úgy hívő, mint én hiszek, ismerős valami ezek közül nektek? Akkor lehet, hogy megéreztétek, hogy hol van a Samáriátok. Ahova lehet, hogy Isten azért hív, hogy lépj át, és vedd észre az ott lévő embert, vedd észre, hogy Isten már ott van, jelen van, és gyógyítani akar. Valaki részt vett egy beszélgetésben, és körülbelül következők hangzottak el. Ő egy nagyon rendes ember, csak kár, hogy nem közénk tartozik. És erre az egyik résztvevő ilyen gyermeki ártatlansággal megkérdezte, hogy miért, mi a baj az olyan gondolkozású emberekkel? És erre nem tudtak választ adni. Rendes ember csak nem közénk tartozik. Jézus Júdeából átment a samaritánusokhoz, amikor tudja, hogy hogy tekintettek rá. Jézus átlépte a társadalmi korlátokat, a népébe évszázadok óta beidegződött ellenségeskedést. És mikor látott egy asszonyt, aki a legnagyobb hőségben ment vizért, egyértelmű volt számára, hogy ennek az asszonynak nem a vállával van probléma, és furcsa mozgást tesz a kezével, hanem a lelkével van valami nagy-nagy baj. És ki tudja, hogy hányan bántották, hányan mondták neki, hogy te egy senki vagy, veled úgyse fogunk játszani, te lúzer vagy, neked semmi nem fog sikerülni, te még hívőnek se vagy jó. És ez az asszony már el is hitte talán, hogy őt senki sem tudja szeretni, mert szerethetetlen. És ki tudja, hogy hányan fordultak felé agresszióval, agresszivitással, és bántották, amire védekezésképp az alakult ki benne, hogy akkor jobb kerülnem az embereket. És megy a legnagyobb hőségbe vízért, amikor biztosabban, hogy senkivel nem fog találkozni. Viszi a lelkében a fájdalmát, és nem akarja megengedni, hogy újabb fájdalmakat okozzanak neki. De Jézus átlépett Samáriába, elfáradva leült a kútnál, és látja ezt az asszonyt. Amint Isten hozza oda, látja ezt az asszonyt, és egyértelmű számára, hogy ehhez az asszonyhoz küldetett. Átlépett Jézus egy határt. Átlépte a Júda Samária határát, a zsidó, nem zsidó határt, átlépte a férfi nő határát, és megszólította ezt az asszonyt. Egyik unokatestvérem édesapját lágerbe vitték. Unokatestvérem akkor még nem is élt. Az édesanyja azt mondta, hogy nem mehet el a férje nélküle. Követte a férjét a táborban. Az unokatestvérem a 31 néhány táborban született gyermek közül az egyedüli, aki onnan élve visszajöhetett. Egy feleség átlép minden határt és követi a férjét, mert annyira fontos számára. Olvastam egy amerikai katonáról, aki eltűnt a vietnámi háborúban. És mivel semmit nem tudtak róla mondani, Amerikából a biztonságból elindult a testvére, és bejárta a Vietnámban a harctereket, hogy megtalálja az öccsét. Elindul a testvér, otthagyja a biztonságot, kockáztatja az életét, fegyvertevőnül jár a harctereken a harcoló felek között, és keresi a testvérét, mert fontos számára. És Isten szólt és elküldte a fiát onnan a menny dicsőségéből, hogy megjelenjen erre a földre, elküldte a mindenható Istent, hogy belépjen a mi emberi testünkbe, és emberré legyen. Hogy ajándékozhasson nekünk új életet, lelkünknek gyógyulást, adhasson nekünk emberséget, kapcsolatot Istennel, és kapcsolatot egymással. Ti is átléptétek a templom ajtaját. Talán sokadjára, talán te úgy lépted át, mint én átléptem valamikor 1985 év vége felé egy református templom ajtaját. Azt sem tudtam, hogy mi vár ott rám. Utólag döbbentem rá, hogy maga a mindenható Isten. És miközben Jézus megszólítja ezt az asszonyt, természetes az asszonyban a reakció, hogy mit adhatnál nekem? Hát ki vagy te? Nagyobb vagy te atyánknál? Hogy tudnál rajtam segíteni? Teljesen tönkrement már az én életem. És lehet, hogy benned is ott van ez. Nem voltam jó hitetlennek, nem vagyok jó hívőnek. Már mindenki leírt, Miért értékelne bármire is engem a mindenható Isten? Pedig bizonyára már nagyon sokszor keresett mindannyiunkat. És lát téged, mint Jézus látta azt az asszonyt. Látja azt, ami kívülről nem látható, hogy mit hordozol a szívedben és a lelkedben. Tud az örömeidről is, tud a befelé elsírt könnyeidről, tud a tanácstalanságodról, és tudja azt is, hogy mi az, amiben alulértékeled és leértékeled magadat. De nem csak ezt tudja a mindenható Isten, hanem azt is tudja, hogy itt van, él és létezik valaki, aki kész a jelenlétével magához ölelni, kész az életünket gyógyítani, életünknek célt adni. Jézus több határt átlépett ott Samáriában, az asszonynak is át kellett lépni a saját határait. Nekünk is vannak kitaposott határsávjaink. Volt vagy van neked is egy olyan sáv, amire azt tapostad bele, hogy lehetetlen? Hogy rajtam az Isten sem tud segíteni? Egyáltalán hogy létezhetne Isten? Vagy talán mások azt taposták a te lelkedbe, hogy minden bajnak forrása az Isten és az egyház, mert a vallások nem lennének, milyen szép lenne ez a világ? Te tudod, hogy mi van beletaposva a lelkedbe azon a határsávon, amelyet át kellene lépned, amelyet meg kellene nyitnod, ahol egy lehetőséget kellene adnod, hogy az élő Isten közeledjen hozzád. Mert Jézus téged már megtalált. Nem most, közel két évezreddel ezelőtt. A Szentírás arról szól, hogy Jézus rád talált ott a Golgota keresztjén, a teljes valóságodban. És mikor rád talált, akkor magához ülelte az egész életedet. És Isten egy különös cserét ajánlott fel. Jézus ott a Golgota keresztjén magához ülelt téged úgy, amint vagy, hogy azonosulhass vele. Azonosult veled, hogy feltámadásával te is azonosulhassál. Hogy másként élhess, és másként mehess tovább. Fájdalmasan mondta el valaki, amikor arról beszéltem neki, hogy hát ismerem azt a közösséget, ahol őt megbecsülik, és tiltakozott, hogy nem. Tehát mondom, látom azokon az embereken, hogy szeretik. Hangosan mondta, hogy nem. Nem lehet őt szeretni. És kimondott egy mondatot, amely egy játék közben iskolatársai mondtak neki. Ez egy nagyon-nagyon lassan ülő mondat. Annyira lassan ülő, hogy még bele se halt testileg. De lelkileg már réges-rég eltemette magát. És megjelenik Jézus, és szól hozzád is. És kér tőled. Adj innom. Így szólt az asszonyhoz. Adj innom. De olyan különös, nem csak megszólít Isten, hanem kér. Lehet, hogy ha nem is emlékezünk sok versre, azért egy versor ilyenkor nekünk Istennel kapcsolatban beugrik. Nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. És kér tőled valamit a mindenható Isten. És ugye te is azért nem szeretsz kérni, meg én is azért nem szeretek, mert a kérésben kiszolgáltatjuk magunkat. Amikor kérünk, akkor mi vagyunk a kicsik, akkor mi vagyunk a rászorulók, akkor mi várjuk a másiktól az emberséget, a lehajlást, a segítést, és ezért nagyon sokszor nehéz nekünk kérni. Adj innom, mondta Jézus. Jézus ennek az asszonynak valami különös dolgot ígért. Így fogalmazta meg: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Ha ismernéd az Isten ajándékát. A Bibliában azt olvassuk, hogy az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Jézus Krisztus által. Hogy Isten ajándéka a kiteljesedő élet. Isten kegyelmi ajándéka ez az élet, amelyet magunktól meg nem tudnánk szerezni. Jézus azt mondta, hogy ha tudnád, mi az Isten ajándéka, hogy mit készített el számodra az Isten, akkor kérted volna őt. De megakadályoz a kérésben, hogy el sem merjük talán hinni, hogy kérhetünk az Istentől. Fontosak lehetünk számára. Lelkészemtől hallottam egy régi történetet. Történet szerint a faluban besorozták a legényeket, és az apa egyetlen egy fiát is hívták, el kellett menni a háborúba. De az apa azt kérte a fia barátjától, hogy vigyázzon az egyszem fiára, és hozza vissza neki ezt a fiút élve. Hát az a szegény tehetett volna mást. Fogadkozott, hogy megpróbálom, bátyám, de ígérd meg, megígérem, bátyám. Ráadásul egy helyre osztották be őket, sokáig együtt harcoltak, de az apának az egyetlen fiát súlyos találat érte. Észrevette a barátja, oda ment hozzá, próbált rajta segíteni, látta, hogy nagyon vérzik, nem tudta elállítani a vérzést, keresett valamit, hogy a sebre rakja, nem talált mást, csak a puskatörlő rongyát. Akik voltak katonák, tudják ez milyen. Olajos, lőporos, nagyon koszos. Az ing és a zubbony közé ezt rakta be, és próbálta leszorítani, és ment tovább, mert nagyon heves volt a harc. A csata után visszament megkeresni a barátját, akkor már hideg volt a teste. Gondolkozott, hogy ha hazamehet, hogy állhat majd a barátja apja elé, és akkor egy különös gondolata támadt, benyúlt a zubbony alá, és kivette azt a vérrel átitatott puskatörlő rongyot, berakta a zubbony a zsebébe, és azt mondta, hogy ha hazasegít az Isten, én ezt hazaviszem a bátyámnak. Hazament. Félve állt meg barátja apja előtt, és mesélte el a történetet, a sérülést, hogy hogy próbált segíteni, hogy talált rá már a holott barátjára, majd a végén azt mondta, hogy nem tudom, hogy fogadja, és ne sértődjön meg, ne haragudjon meg, de én elhoztam magammal azt a puskatörlő rongyot. Ha elfogadja, magának adom. És akkor az apa nézte, kezébe vette, és ezt mondta, hogy fiam, te nem tudod, hogy milyen nagy jót tettél velem, mert a te mocskos puskatörlő rongyot mindennél nagyobb kincs már számomra, mert a fiam vére van rajta. Értékeleted bárhogy magadat, értékeleted bárhogy az életedet. Isten azért küldte a fiát, hogy az ő fia áldozatában a te életed mérhetetlen nagy értéket kapjon, értéket nyerjen. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és tudnád, hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kérted volna őt, és ő adott volna néked élő vizet. De ott van bennünk, hogy miért kérjem? Hát ha Isten adni akar, akkor adjon, nem? Miért kellene nekem ezt az egészet kérnem? Tudod miért? Azért, mert Isten egyrészt nem csak neked akarja adni azt a csodálatos ajándékot, hanem másrészt nem is akarja ezt elherdálni és megbecsteleníteni. Azért kérjed, mondja Isten a Szentírásban, mert kifejezi, hogy fontos vagy a számára. Neked akarja adni. Ugyanakkor fontos az is, aki az életét adta azért, hogy megbékéles az Istennel, megbékéles önmagaddal, és megbékéles embertársaiddal. Irántad való szeretete lehetővé teszi azt, hogy kérd, Jézus iránt való szeretete pedig megköveteli, hogy kérjed. Jézus azt mondta, kérjetek és adatik. Ha ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik ezt tőle. De nehéz kérnünk. A szívetekben nincs ott a bizalmatlanság, a kételkedés. Mert arról a határsávról, amiben azt taposódott bele már évezredek óta, hogy bizalmatlanság, még nem beszéltem, hogy bizalmatlanok vagyunk az Istennel. Azt el tudjuk hinni, hogy másnak segít, másnak gyógyulást ad, másnak örök életet ad. Na de adná ezt az életet nekem is? Adná ezt neked is? A választási időszakban szoktam olvasni a kampánybeszédeket. Érdekel, hogy kik mit mondanak. És találtam egy nagyon különöst, amely mindegyiktől különbözött. Valaki azt mondta, hogy ő nem ígér semmit a kampányban. Van egy programja. Ha valakinek tetszik az a cél, amit el akar érni, megvalósíthatónak tartja a programot, akkor csatlakozzon hozzá. Azt mondja, nem tesz ígéretet. Hát, ő egyedül nem tudja azt betartani. De van egy programja, amihez lehet csatlakozni. Választási időszakban megszoktuk a nagy-nagy ígérgetéseket. És lehet, hogy szeretnél egy olyan képviselőjelöltet látni, akiről biztosan tudod, hogy teljesíti azt, amit mondott. És tudod, Isten nem száll bele ilyen üzletelésbe, meg egymásra licitálásba. Isten nem kampányol. Isten egész más utat választott. Isten azt az utat választotta, hogy ott, a fiában, Jézus Krisztusban már mindent megtett érted. Jézus életében és halálában kifejezte azt, hogy teljes közösséget vállal veled. Megmutatta, hogy mennyire értékes vagy számára, és megmutatta azt, hogy nincs az életében semmi, amit elzárna előled, hiszen a szívét nyitotta meg számodra. Jézus Krisztus megmutatta a programját. Az ő programja az, hogy ő halt meg azért, hogy nekünk életünk legyen. Az ő programja az, hogy kész volt átlépni minden határt, még a mi bizalmatlanságunk, haragunk, gyűlöletünk határát is, csak azért, hogy kapcsolatba kerüljön velünk. Volt egy időszak, amikor hosszú időn keresztül a gyülekezet nem tudott nekem fizetést adni. Ezt egy darabig, hát olyan nagyon vígan viseltem, de egy idő után már kezdett terhes lenni. És amikor egy barátomnak beszéltem erről, hát azt mondta, hogy most mire vársz, hogy mi fog változni? Hát neked ez terhes, a gyülekezet vagy érzékeli, vagy nem, talán nem, beszélni kéne erről. Hát mondom, hogy gondolod, hogy álljak a gyülekezet elé, és mondjam el, hogy testvérek, már ennyi ideje nem kaptam fizetést, ez nekem nagyon rosszul esik. Hát mondom, ez milyen kiszolgáltatottság? És erre rám nézett, miért? Te úgy gondolod, hogy kockázat nélkül van kapcsolat? És nyeltem egy nagyot. Nincs kapcsolat. Kockázat nélkül nincs kapcsolat. És erről prédikáltam már sok-sok éve, hogy kockázat nélkül nincs kapcsolat. Mert Isten vállalta ezt a kockázatot. Kitárta a szívét, megnyitotta az életét, és vállalta a kockázatot. Beleütöttünk. Beleszúrtunk. A rozsdás szögeket a testébe vertük, Isten vállalta a kockázatot, mert Isten kapcsolatot akart, és most is kapcsolatot akar. És hív Isten, hív, hogy mert a vele szemben húzott határodat egy picit megnyitni, és engedd, hogy közel kerüljön hozzád, engedd, hogy a jelenléte felbátorítson, hitet, reménységet adjon, engedd, hogy az életedet meggyógyítsa. Amen. Énekeljük a Hozzám kiálts kezdetű éneket. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, tiéd ez a világ és minden, ami betölti. Tiéd az életünk is. Köszönjük, hogy szent lelked által hívsz és keresel bennünket. Köszönjük, hogy kitárod előttünk annak az ajtaját, a lehetőségét, hogy megismerjünk téged. Köszönjük, hogy fiadról szóló evangélium által arról biztosítasz bennünket, hogy ismersz és elfogadtál. Elfogadtál és olyan nagyra értékeltél, hogy engedted, hogy a fiad meghajjon értünk és megmentsen bennünket. És köszönjük, hogy mindezt azért tetted, hogy élhessünk az ő bűnbocsánatával, élessünk az ő feltámadásának az erejével egy olyan életet, amelyben már nem arra kell törekednünk, hogy miként tudjuk minimalizálni a minket érő fájdalmakat, hanem élhetünk szabadon, élhetünk kapcsolatban veled, elfogadva önmagunkat, megbékélve embertársainkat. Köszönjük és kérünk, hogy a te szent lelked által segíts most nekünk csendben, magunkban imádkozni. Segíts, hogy őszinték lehessünk. Segíts levetni az álcáinkat. Segíts kimondani a fájdalmainkat, a sérelmeinket, a nehezteléseinket talán a te irányodban, veled szemben. Egyszerűen csak lenni akarunk most te előtted. Figyelj ránk, kérünk. És köszönjük, hogy a te nevedben még, Úr Jézus Krisztus, így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten áldását az ő igéjével hirdetem. Így szól a mindenható Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Amen.